Amióta elindítottuk a Make It Count csatornáit, a kezdőktől legtöbbször azt a kérdést kaptuk meg, hogy hogyan tudok bitcoint vásárolni, és közvetlenül ezután szokott az következni, hogy hogyan tudok bitcoint vásárolni úgy, hogy senki se tudjon róla. Ez érthető, hiszen a bitcoin szellemiségében benne van az anonimitás, és az, hogy könnyen tudjunk vagyonokat mozgatni egyik helyről a másikra, lehetőleg úgy, hogy erről senki se tudjon. Sajnos, vagy nem sajnos, a jelenlegi szabályozói törekvések épp arról szólnak, hogy ezt az anonimitást minél inkább megszüntessék, és ezeket a kriptovagyonokat egy-egy valós személyhez lehessen kötni. Én Schulz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, ezt a videót pedig azért készítettük, hogy olcsón és biztonságosan tudj kriptót, bitcoint vásárolni, úgyhogy minél inkább megőrzöd az anonimitásod. Régebben sokkal egyszerűbb volt névtelenül maradni a kriptovilágban, viszont az is igaz, hogy sokkal nehezebb volt értéket kitranszferelni is innen, ami most arra azért jelentősen megváltozott. Az is igaz, hogy régebben nem is léteztek azok a kriptotőzsdék, azok a CEX-ek és DEX-ek, amelyeket most is használunk, és jellemzően egymás között transferálták a kriptót ebben a szűk szektorban jelenlévő korai OG kriptobefektetők. Az egyik ilyen korai elhíresült kriptotranszfer kötődik például Hanyecz László nevéhez, aki akkor 10 000 bitcoint fizetett két pizzáért, aminek a jelenlegi értéke valahol 700 millió dollár körül alakulna. Persze most is van arra lehetőség, hogy ha nem akarsz egy ilyen centralizált kriptotőzsdén, mint amilyen például a Binance is kereskedni, vagy befektetni, viszont sokkal körülményesebb lesz, ettől függetlenül mutatni fogok erre is jó pár módszert. És miközben végigmegyünk majd a különféle módszerek előnyein és hátrányain, azt is elmondom, hogy miért nem érdemes kriptót vásárolnod a Revoluton. Nagyon fontos kiemelni még itt rögtön a videó elején, hogy ennek a videónak nem az a célja, hogy adót kerüljünk el, hanem az, hogy minél nagyobb kontrollod legyen a saját kriptovagyonod felett, lehetőleg úgy, hogy erről minél kevesebben tudjanak. Ennek a féle önrendelkezésnek vagy kontrollnak a saját kriptovagyonod fölött nem csak az anonimitás miatt van jelentősége, hanem például azért is, mert sokkal könnyebb megóvni a kriptovagyonodat. Az FTX összeomlásakor több 10 000 embernek ragadt bent a kriptója az FTX rendszereiben, úgy, hogy valószínűleg ezt már sosem fogja viszont látni, és ezután kerültek előtérbe az olyan szoftver és hardware walletek, amelyekről mi is nagyon sokat beszéltünk már a különféle videókban. Lesz szó arról is, hogy hogyan tudsz kriptót vásárolni direktben ezekkel a szoftver és hardware walletekkel, és a videó végére eloszlatunk pár tévhitet is. A végcél pedig az, hogy el tud dönteni, hogy mennyi plusz kényelmetlenséget és mennyi plusz költséget akarsz bevállalni cserébe azért, hogy ne kelljen átesned az ügyfél azonosításon. Fontos megérteni, hogy az a fajta teljes anonimitás, ami régen a kriptó egyik fő jellemzője volt, most arra nagyon nehezen elérhető és még nehezebben fenntartható, illetve baromi drága is, viszont mindenképp érdemes törekednünk arra, hogy a kripto vagyonunkról minél kevesebb információt osszunk meg. A kriptotőzsdék indulásával együtt indultak a bitcoin ATM-ek is, és kezdetben nagy szenzáció övezte ezeknek a bitcoin ATM-eknek a megjelenését, de mostanra már kicsit elavultá vált ez a technológia. Hamburgerezés közben lehet, hogy már találkoztál ilyen bitcoin ATM-ekkel, ezek a CoinCash automatái, és jelenleg 14 ilyen van az országban. Ezeknél az ATM-eknél tudsz venni és eladni is kriptót, jellemzően bitcoint, készpénzt vagy bankkártyát használva. Ahhoz, hogy tudj használni egy ilyen ATM-et, rendelkezned kell már egy bitcoin wallettel, illetve ez az egyszerű módszer, vagy ott helyben is készít neked a rendszer egy úgynevezett paper walletet, de igazából ezt nem ajánlom, mert jellemzően ezt mindenki látja, aki körülötted van. Hogyha meglévő kriptowalletet akarsz használni, akkor lehet ez például egy Exodus, ami kifejezetten a bitcoin hálózatra lett optimalizálva, és erről elég sokat beszélünk egyébként a Kryptonitro tanfolyamon. Ahogyan említettem, a Bitcoin ATM szerintem egy elavult technológia, de egyébként sem nagyon ajánlom a használatát, mert hogy az anonimitásodat is csak egy bizonyos mértékig tudod vele megőrizni. Például 300 000 forint értékű tranzakció felett már itt is fényképes azonosításra van szükséged. Emellett, hogyha ott helyben vásárolsz, akkor mindenki látja, hogy éppen mit csinálsz, és nem biztos, hogy több millió forintnyi készpénzzel akarsz egy ilyen ATM mellett áldogálni. Tovább szűkíti a lehetőségeket, hogy elég kevés kriptót lehet vásárolni, illetve eladni ezeknél az ATM-eknél. Például a Bitcoin és Ethereum mellett lehetőséged van még Doge, Litecoin és USDT coinok vásárlására, és bizonyos automatáknál tudsz Cardano-t vagy XRP-t venni, de igazából az összes kriptó közül engem csak a Bitcoin és az Ethereum érdekelne. Stablecoin szerintem egyébként sincs sok értelme vásárolni egy ilyen ATM-nél, már csak azért sem, mert jellemzően forintban és euróban tudunk vásárolni, ahol pedig mindig bukni fogjuk az árfolyam átváltás miatti különbséget. Ami a legfontosabb, hogy baromi drága ezeknek az ATM-eknek a használata, és nagyon sokszor ezeket a díjakat nem találod meg online, csak akkor, amikor már elindítottad a tranzakciót, de nyugodtan számíts 5-15%-os tranzakciós jutalékokra. Ezek miatt nem csoda, hogy nincsen túl nagy adaptáció ezen a téren, az egész világon kb. 37 ezer ilyen ATM működik, és ezeknek is a 85%-a az USA-ban található. Én igazából két jó alkalmazási módját látom a Bitcoin ATM-eknek. Az első az, hogyha külföldön jársz, és készpénzre van szükséged kriptóért cserébe, akkor ezekre a Bitcoin ATM egy kiváló megoldás. Például a Coin ATM radaron meg tudod nézni, hogy mi a legközelebb hozzád eső Bitcoin ATM. A másik alkalmazási módszer pedig az, amikor Bitcoin szeretnél vásárolni kis összegben, teljesen anonim módon készpénzért, mert igazából a Bitcoin ATM-eken kívül erre nincs lehetőséged. Régebben ezek az ATM-ek voltak a legjobb megoldások arra, hogyha anonim módon akartál kriptót vásárolni vagy eladni, de valószínűleg a szabályozás hamarosan utoléri ezeket is. Így nem kell majd meglepődni azon sem, hogyha már KYC-re lesz szükség, bármilyen tranzakciót is akarunk elvégezni ezeknél a Bitcoin ATM-eknél. A Bitcoin ATM-ekkel párhuzamosan fejlődtek azok a peer-to-peer piacterek vagy marketplace-ek, ahol a piactér résztvevői egymás között tudtak kereskedni, anélkül, hogy ezt egy harmadik fél felügyelte volna. Az olyan CEX-ekkel vagy centralizált kriptotőzsdékkel szemben, mint például a Binance, itt nincs market maker, itt csak akkor jön létre a tranzakció két fél között, hogyha az egyik fél elfogadja a másik fél ajánlatát. Jellemzően itt a tranzakció két self-custody wallet között szokott létrejönni, például két Metamask vagy két Exodus wallet között. Bár a legnagyobb CEX-eknek vannak ilyen piacterei, van peer-to-peer szolgáltatása a Bybit-nek, az OKX-nek, a Coinbase-nek, a KuCoin-nak, sőt a Bybit-nek is. Szerintem az ilyen peer-to-peer tranzakcióknál pont elveszik a lényeg, az anonimitás. Mutatja a különféle CEX-ek különféle hozzáállását az ilyen peer-to-peer marketplace-hez vagy a peer-to-peer tranzakciókhoz az is, hogy vannak olyan CEX-ek, ahol teljesen költségmentesen tudsz ilyen tranzakciókat indítani, de van egy csomó olyan kriptotőzsde is, ahol akár 1%-ot is elkérnek egy ilyen tranzakcióért. Ezeknél a peer-to-peer piactereknél nagyon limitált a választható kriptók száma, sokkal jobb persze, mint egy ATM-nél, viszont egyre kevesebb olyan peer-to-peer marketplace van, ahol nincs szükség KYC-re vagy ügyfélazonosításra. A legnépszerűbb decentralizált peer-to-peer marketplace-ek vagy piacterek a Paxful és az OpenPeer, szóval, hogyha érdekel az ilyen típusú kereskedés, akkor itt érdemes elkezdened a kutatást. Viszont itt légy nagyon óvatos, mert az ilyen jellegű átveréseknél épp ezeket az oldalakat szokták egy az egyben lemásolni. Régebben használtam ilyen jellegű piacszereket, viszont mostanra eléggé kiszáradt a likviditás és nehéz jó üzletet kötni ilyen tranzakciós típussal, illetve közben megérkezett a KYC vagy ügyfélazonosítás ezekre a platformokra is, a Paxful-nál például már kötelező, az OpenPeer-nél pedig választható. Kicsit kilóg a sorból a Revolut, de majd meglátod a videó hátra lévő részében, hogy miért is érdemes ezzel is foglalkozni. A Revoluton kötelező az ügyfélazonosítás, rögtön a számla megnyitás, akkor el kell végezned a KYC-t, mégis valamiért sokan azt hiszik, hogy amit itt vásárolnak, arra nem látnak rá a hatóságok. Ez egyáltalán nem igaz, a NAV minden adatot megkap a Revoluttól, az adott ügyférről és tranzakcióról, másképp egyébként nem is működhetne Magyarországon. Sőt, tavaly olyan is volt már, hogy a Revoluttól inkasszót kért a magyar NAV, és meg is kapta. Kicsit persze nehezebb a Revolut számla tulajdonosokat meg a Revolut számlát utolérni, mint egy magyar bankszámlát, de ne legyenek arról tévképzeteink, hogy mennyit látnak ebből a magyar hatóságok. Szóval semmivel sem vagyunk beljebb titkosítás szempontjából, viszont az is biztos, hogy sokkal könnyebben tudunk kriptót vásárolni a Revoluton keresztül, mint hogyha kellene nyitnunk egy kriptotőzsde számlát. A Revoluton már jó ideje elérhető a kriptovásárlás funkció, és nagyon sokszor kérdezik tőlünk is, hogy vajon mennyire jó ötlet itt vásárolni Bitcoint vagy Ethereumot. A válasz pedig az, hogy ha csak tesztelgeted, hogy milyen kriptóba fektetni, meg kriptóval foglalkozni, akkor teljesen jó, de hogyha szeretnél komolyan foglalkozni a kriptoszektorral, akkor felejtsd el. A két legnagyobb probléma a Revoluttal kapcsolatban az, hogy egyrészt nagyon drága a használata, másrészt pedig nagyon kevés a kontrollod a saját kriptovagyonod fölött. Ez azért van, mert a látszattal ellentétben a Revolut valójában nem egy igazi kriptotőzsde, nincs is meg az erre vonatkozó engedélyük, és a saját bevallásuk szerint bár megvásárolják azokat a kriptókat, amit te a felületen vásárolsz, mégis kizárólag Ethereumot és Bitcoin tudsz kiutalni a Revolut tárcádból, és ezeknek a tranzakcióknak is baromi nagy költsége van, meg persze rohadt lassúak is. Szóval amikor azt hiszed, hogy kriptót vásárolsz a Revoluton, valójában nem kerül a tulajdonodba a kriptó, csak egyfajta derivatív termék, ami kizárólag a Revoluton belül létezik. És ahogyan már többször is kiemeltem, baromi drága is ezeknek a tranzakcióknak a költsége, de ez nem azt jelenti, hogy a Revolut egy rossz platform, mindjárt megmutatom azt is, hogy hogyan tudjuk hatékonyan használni. És ezzel el is értünk a szerintem legfontosabb részhez, az on-ramp és off-ramp funkciókig a szoftver és hardware walleteknél. Az on-ramp azt jelenti, amikor hagyományos, fiat pénzügyi eszközökből váltunk kriptóra, az off-ramp pedig ennek az ellentétje, amikor kriptót váltunk vissza, hagyományos fiat pénzre. Persze a legegyszerűbb erre egy CEX-et, egy centralizált kriptotőzsdét használni, és általában itt a legolcsóbb is az ilyen típusú tranzakció, viszont ezeknél szinte mindig kötelező a KYC vagy ügyfélazonosítás. Ahol az ügyfélazonosítás mégsem kötelező, mint például a Maxi kriptotőzsde esetén, ott a tőkekivonás lesz nagyon nehézkes, mert legkésőbb ebben a pillanatban kell majd elvégeznünk a KYC-t. Viszont, hogyha mégis ki akarod kerülni az ilyen típusú ügyfélazonosítást, akkor az új típusú szoftver és hardware walletek használatával, ha korlátozottan is, de van erre lehetőséged. Például a MetaMask portfólió funkciójában van arra lehetőséged, hogy bankkártyával vagy akár a Revolut számláddal direktben vásárolj kriptót egyenesen a MetaMask walletedbe. És bár ilyenkor nincs szükség ügyfélazonosításra, ennek a tranzakciónak azért lesz nyoma a bankszámládon, meg a Revolut számládon is. Ha pedig szeretnéd visszaváltani a kriptódat, remélhetőleg a nyereséget hagyományos fiat pénzre, arra is van itt lehetőséged. Kiutalhatod az összeget a bankszámládra, jellemzően amihez a bankkártyád is hozzá van kötve, vagy a PayPal fiókodba, bár ez lokáció függő. Illetve nagyon fontos még azt megjegyezni, hogy ez az egész on-ramp, off-ramp funkcionalitás kizárólag az Ethereum hálózaton elérhető, de már fejlesztik az Arbitrum és az Optimism hálózatot is. Más kriptovalleteknél is létezik ez az on-ramp és off-ramp funkció úgy, hogy nem kell elvégezned az ügyfélazonosítást. Például a Solana hálózat tokenjeihez használhatod a Phantom walletet, de ugyanígy van on-ramp funkciója a Uniswapnak is. Ahogyan láthatod, a fiatból hagyományos pénzből való átváltás kriptóra többféleképpen is megoldható, de a visszaváltás már sokkal nehézkesebb, főleg, hogyha szeretnéd megőrizni az anonimitásod. Direktben kriptóval fizetni pedig még mindig nagyon korlátozottan lehet, régebben lehetett vásárolni Teslát, meg egyébként elég jól elboldogulsz, hogyha csak bitcoinod van például El Salvadorban, de jellemzően a napi bevásárlást még nem tudod így megoldani. A napi költségek fedezésére használhatsz kriptós bankkártyákat, volt ilyen egyébként még a Binance-nek is régebben, és bár itt kötelező a KYC vagy ügyfélazonosítás, azt megteheted, hogy mindig csak annyi pénzt utalsz ezekre a bankkártyákra, vagy ezekbe a kriptovalletekbe, amennyire éppen akkor szükséged van. Erre jelenleg szerintem az egyik legjobb megoldás a Nexo bankkártyája, amihez találsz linket a leírásban. Ahogyan láthatod, elég sokféle megoldás közül válogathatsz, de olyat, amit tökéletes anonimitás biztosít, mostanra már szinte nem is létezik. Szóval neked kell eldöntened, hogy mi az a plusz költség és plusz kényelmetlenség, amit be akarsz vállalni, meg persze mi az a szint, amivel már elégedett vagy. Remélem hasznos volt ez a videó, és mostanra jobban átlátod, hogy hányféleképpen tudsz kriptót vásárolni és eladni. Még sok hasonló tartalommal érkezünk a YouTube csatornára, ezért kövess be, találkozunk a következő videóban.